A kő őrei. Peter Landau összecsukta Leroy naplóját, és hátradőlt a karosszékében. Most vette csak észre, hogy hiába készített két dobos sört is a keze ügyébe, az alatt a másfél óra alatt, amíg a napló olvasásával volt elfoglalva, tökéletesen megfeledkezett róluk. Úgy gondolta, ideje pótolni a mulasztást. Maga mellé ejtette a füzetet, és gondolataiba mélyedt. Valaha maga is vonzódott a régészet és az antropológia iránt. Azóta is, ha teheti, lelejár a bűnügyi laboratóriumba, és végignézi, amint a kollégák megpróbálják megállapítani egy-egy árván maradt koponyáról, kicsoda is lehetett szomorú vagy éppen vidám életében. Csak a második sör után kezdte felfogni, valójában mit is bízott rá Leroy. Mintha egy fantasztikus regényt olvasott volna, amelybe ideig óráig bele tudta ugyan élni magát, de tudata alatt végig ott kísértett a bizonyosság, hogy mindez csak mese. Kételkedő kérdések egész óceánja tolakodott fel benne. Hogyan lehetséges ennyi idő után is összetartani egy közösséget, amelynek jószerével már emléke sincs a ködbe merült évezredekről? Hogyan lehetséges 30 000 év elmúltával is ébren tartani a gyűlöletet olyanok iránt, akiknek már a csontjai is porrá őrölte az enyészet? Hogyan lehetséges gyűlölni valakit csak azért, mert a történelem ködös hajnalán valamelyik távoli őse megette egy másik ősember máját? A másik oldalról viszont egyre inkább kezdte izgatni a dolog. Nem is annyira az ősemberek és a nagy mészárlás, mint inkább az égések sorozata. Hogy az ördögbe lehetséges úgy elégetni valakit, ahogy a naplóban olvasta? Nyert egyet, és arra gondolt, csoda jó lesne még egy doboz sör. Csak ki kéne nyitni a hűtőszekrény ajtaját. Bár csak két dobozt engedélyezett magának naponta, ezúttal igazán megérdemelné, hogy kivételt tegyem. Átvetette egymáson a lábait, és a frigiderben hűlő sörökre gondolt. Milyen jó is lenne, ha egy jóságos tündér ide szállna, és kiemelne belőle egyet. Ide tenni a tenyerére, és neki nem kellene az álommal küszködve odacaplatni érte. De jó is lenne, ha jönne a tündér, és kinyitna a frigider ajtaját. Behunyta a szemét, és így természetesen nem is vehette észre, hogy az hűtőszekrény ajtaja megremeg, majd óvatosan, mintha csak távirányítóval mozgatnák, kinyílik. Felgyulladt benne az aprócska villanykörte fénye, hogy utat mutasson a sörös doboznak, amely lassan, nyögvenyelősen elindul a polc vége felé. Landau azt sem vette észre, amikor a sörös doboz lehullott a szőnyegre. Csak annyit érzett, mintha valaki egyfolytában arra kényszerítené, hogy a sörös dobozra gondoljon. Arra, hogy milyen jó lenne, ha egy doboz itt teremne a kezében. A doboz ekkor már a szőnyegen hevert. Az újabb és újabb akarat hullámok hatására ismét megmozdult, és furcsa kacsázó mozgással elkezdett gurulni Landau szőnyeget súroló keze felé. Amikor elérte, belesimult, mint hazatalált madár elveszített fészkébe. Peter Landau röviddel ébredése előtt két dolgot is tapasztalt egyszerre. Az egyik, hogy kellemesen ingerlő illatok érik az orrát, a másik, hogy valami hideg, kemény tárgy lapul a tenyerébe. Olyasmi, mintha kézigránát lenne. Még az álom és az ébrelnét határán állt, de már is Nili jutott az eszébe. Egyetlen pillanatig megkísértette a gondolat, hogy talán a lány mellét markolásza, de azonnal el is hesegette magától. Nillié kerek, kellemesen langyos. Ekkor felébredt. Kinyitotta a szemét, s legnagyobb örömére a fém jelzett Nillit látta maga előtt. A lány éppen lehajolt, hogy odébb rakja Landau lehúzott cipőjét. – Mi történt? Leütöttek? Landau megdörzsölte a szemét. – Te itt vagy? – Jó reggel, drágám, ha jól emlékszem, megbeszéltük, hogy ide költözöm. Landau sóhajtott, és megsimogatta a sörös dobozt. – Kösz! A lány ránézett, majd jobb belsővel az asztal alá passzolta Landau cipőjét. Eltüntettem az útakadályokat. Különben miért jár nekem köszönet? Hát a sörér. Néli csípőre tette a kezét, és elgondolkodva nézett az eltűnt cipő után. Sörér? Sörér. Milyen sörér? Landau a lány felé mutatta a dobozt. Nyugodtan bevallhatott, hogy te ajándékoztál meg vele, nem fogom elbízni magam. A lány arcán, mintha mosoly futott volna végig. Bízisten bevallanám, ha én lettem volna tettes, csak hogy nem én voltam. Mindez idáig be sem jöttem a szobába.
Miért? Hát hol voltál?
A fürdőben, kedvesem. Landau Nili felé nyújtotta a karját. Gyere ide, drágám! Nili úgy tett, mintha engedelmeskedne, majd az utolsó pillanatban elsuhant Landau előtt, mint az ügyes, izmos, karcsú halak a tengerben. Most ne, Peter! Landau önkéntelenül is Nili szemét kereste. Nem hiába. Ugyanazokat a szürke, jeges fényeket látta benne, amelyek akkor szoktak felvillanni, ha a lánynak nincs kedve valamihez. Sóhajtott és leeresztette a karját. Megvonta a vállát és feltépte a doboz zárját.
Ha elkerülnek a nők, marad az alkohol. Mit csináltál egész nap?
Nili éppen a köppenyét hajtogatta össze, amikor elérte a kérdés. Letolta a bugyját, és teljesen mesztelenül Landau felé fordult. Peter érezte, hogy elönti az agyát a vér, de a szürke villanások Nili szemében arra figyelmeztették, tűrtőztesse magát. Peter több alkalommal is megfigyelte már, hogy Nili olyan szemtelenül és közömbösen vetközik előtte, mint aki fel sem tételezi, hogy mesztelen testének látványa bármiféle hatással is lehetne rá. Úgy érezte, mintha a lány ilyenkor bútordarabnak, vagy egyszerűen levegőnek tekinteni. – Mit kérdeztél, drágám?
Tompán erőltetett figyelemmel csengett a hangja, mintha a macskájához beszélne.
– Azt kérdeztem, mit csináltál egész nap?
Nili hátra rázta a haját, a szőnyegre ereszkedett és csinált néhány fekvőtámaszt. Amikor befejezte, olyan ruganyosan ugrott levegőbe, mintha rugós dobbantóról pattant volna fel. Oda penderült Landau elé, megfricskázta az órát, majd ugyancsak ügyesen ki is tért előre.
– Hogy mit csináltam? Amit mindenki. Dolgoztam, drágám.
– A bankban?
– Miért? Hol kellene dolgoznom?
– Csak úgy kérdezem. Lehet, hogy a féltékenység beszél belőlem.
– Kire vagy féltékeny? A bankra?
– Jó lenne, ha egyszer megengednéd, hogy veled menjek. Körülnéznék, és ha úgy venném észre, hogy olyanok is ődöngenek körülötted, akiknek semmi keresni valójuk arra, szétverném a képüket. Világos?
Aha, mondta a lány, és csinált még néhány fekvőtámaszt. Egyszer majd erre is sor kerülhet.
Mikor?
Majd egyszer.
Landau a szájához emelte a dobozt, amiről ismét csak eszébe jutott az imént tapasztalt furcsa jelenség.
Nilli? Tessék, drágám!
Szerinted le lehet győzni a gravitációt?
A lány mintha egy pillanatra abba hagyta volna a fekvő támaszokat, de csak egyetlen pillanatra, aztán már is folytatta tovább. Mit kérdeztél?
Hogy le lehet-e győzni a gravitációt?
Le.
Hogy le?
Láttál már madarat?
Milyet?
Akármilyet.
Olyat már láttam.
Ők aztán legyőzik. Pilótát is láttál, mert azok is legyőzik.
Landau kiitta a sörmaradékát, és összeroppantotta a dobozt az ujjai között.
Arra gondoltam, hogy a gondolataimmal le tudom-e győzni. Hát persze, hogy le tudod. Gondold azt, hogy repülsz, és már is legyőzted.
Peter érezte, hogy felkúszik a torkán az ingerültség, mintha a lány szánt szándékkal gúnyolódna vele.
Nilli? Tessék, drágám!
A sörös dobozzal kapcsolatban...
Nili hirtelen abba hagyta a fekvőtámaszokat, és a hátára fordult. Felemelte a lábát, de egyelőre nem kezdett el körözni velük. Mondd, kedvesem, neked rögeszméd ez a sörös doboz?
Landau úgy érezte, jéghideg cseppek hullanak a szívére, mintha fagylalt olvadozott volna a melkasán.
Egyáltalán nincsenek rögeszméim, csak utálom a megmagyarázhatatlan jelenségeket. Ilyenkor nem nyugszom, amíg magyarázatot nem találok rájuk. Azt hiszem, ezért is lettem zsarú.
Nili hirtelen mozdulattal felült.
Bocsáss meg, Peter, kénytelen voltam kirázni magamból a napot. Az előbb tréfáltál a bankkal kapcsolatban. Minden esetre alig ha lehet fogalmad arról, milyen idegörlő naphosszat egy kalitkában ülni és az ügyfelek szemébe vámulni. Aztán mosolyogni, mosolyogni, mosolyogni. Ha hazajövök, néhány percig kénytelen vagyok mosolyogni, drágám, de most már alig, hanem ismét képes vagyok rá. Hát akkor mi újság, kedves?
Rátette a kezét Landau karjára, és hozzásimult. A zsaru úgy érezte, mint a könnyű elektromos felhők fonnák körül.
Valami felfoghatatlan történt velem, mondta halkan. Valami, amit nem tudok megmagyarázni.
Halljam, mi nyugtalanít?
Itt ücsödögtem a karosszékbe, és arra gondoltam, jó lenne meginnom egy doboz sört. Be kell vallanom, kettőt már megittam, és úgy elálmosodtam tőlük, hogy nem volt erőm felállni. Arra gondoltam, de jó lenne, ha ide szállna egy mesebeli tündér, hogy megajándékozzon még egy dobozzal.
És?
Megajándékozott. Nem tudom, tündére vagy jó szellem, de mire felébredtem, te mosolyogtál rám, és a doboz itt volt a kezemben. Azért kérdeztem, nem te voltál-e?
Nem, nem én voltam, drágám.
Akkor ki?
Talán te magad.
A lány hangja óvatos volt, ugyanakkor nagyon is gyakorlottnak tűnt. Mintha ki tudja, hányszor játszotta volna már végig ugyanezt a játékot.
Én nem lehettem. Volt biztos, hogy fel sem álltam a székből.
Arra célzol, hogy esetleg bizonyos események kiesnek az emlékezetemből?
Landau érezte, hogy a lány éles szemekkel figyeli. Nem tudott másra gondolni, mint hogy Nili meghökkent.
A jó Jézusát neki, a végén még tökre teszi a kapcsolatukat a hülyeségével. Hát nem mindegy, hogyan került a markába az az elátkozott sörös doboz.
Nili a térdére fektette a fejét, aztán felnézett a férfira.
Sosem gondoltál még arra, hogy a világ talán nem egészen olyan, amilyennek látod? Hogy olyan erők is működnek benne, amilyenekről fogalmat sincs?
Erők? Hökkent meg Landau. Miről beszélsz?
Tulajdonképpen semmiről, visszakozott a lány. Csak néha hallani, hogy vannak olyanok, akiknek a szellemi energiái jóval meghaladják másokét.
A neandervölgyiekre gondolsz?
Maga sem értette, hogy csúszott ki a száján a szó. Hol biztos, hogy nem akarta kimondani, hiszen megígérte Leroynak, diszkréten kezeli az anyagát.
Nili ekkor felállt, kinyitotta a hűtőszekrény ajtaját és belenézett.
Hol vannak a sörök?
Szemben.
Nili észrevette őket, de nem nyújtotta értük a kezét. Becsukta az ajtót, majd visszaült Landau mellé.
Gondolj arra, hogy nyíljék ki az ajtó.
Nili, én...
Gondolj rá, ha mondom.
Landau meghökkent, de engedelmeskedett. Óriási erővel megpróbált arra koncentrálni, hogy nyíljék ki a jégszekrény ajtaja.
Nem megy, Nili. Csak próbálkozz.
Landau próbálkozott még egy kicsit, majd ingerülten belerugott a legközelebbi üres dobozba.
Hogy én mekkora marha vagyok, uramisten, ha elmondanám valakinek...
Például kinek?
Mit tudom én, Leroynak, vagy...
Ismét csak akarata ellenére csúszott ki a név a száján.
Nili nem kérdezte meg, kicsoda Leroy, helyette kinyitotta a hűtőszekrény ajtaját, kivett egy doboz sört, és a szőnyegre helyezte.
Na most erre koncentrálj, képzeld, hogy a doboz belerepül a kezedbe.
Landau nevetett, de koncentrált. Észre sem vette, hogy verejtékcsöppek gördülnek le a homlokán.
Nem megy, Nili, vigyel az ördög. Tiszta hülye vagyok, hiszen a gravitációt nem lehet legyőzni.
Aztán eszébe jutottak a madarak és a pilóták, és szégyenkezve tette hozzá.
Legalábbis így nem.
Akkor mi a bajod? Repülni akarsz? Le akarod győzni a gravitációt? Van egy ajánlatom a repüléshez.
Nili, kérlek, felejtsük el az egészet.
Azt hiszem, hülye vagyok. Olvastam valamit, ami alaposan felkavart.
A lány szeme megvillant, majd egyetlen mozdulattal Landau előtt termett.
Ide ülhetek, drágám?
Landau érezte, hogy Nili befészkeli magát az ülébe. Század másodperc alatt átjárta minden porcikáját a lány testének melege, s a kék angyal külni varázslatos illata.
Mit olvasol te, amíg én a morózus ügyfelekkel bajlódok?
Landau érezte, könnyű mámor járja át. Mintha pesgőti volt volna, s a ravasz buborékok hajóhintába ültették volna a fejét.
Ó, semmi, drágám, csak kaptam valakitől egy naplót, ami...
Hol van?
Itt a szőnyeg alatt. Mielőtt elszunnyadtam volna, aládugtam. De bizalmas, és...
Nili könnyed mozdulattal lehúzta a villámzárat Landau tréningruháján. Kibomlott hajfonata betakarta mindkettőjüket.
Az előbb repülni akartál, kedves. Akkor repüljünk együtt, szálljunk fel a felhők fölé.
Landau csak annyit érzett, hogy vetkőztetik. Könnyű mámorban lebegett az álom és az ébrenlét határán. Aztán egyszerre csak repülni kezdett Nillivel, majd szorosan egymáshoz tapadva belezuhantak egy alattuk megnyíló kráter tüzes torkába. Landau félrefordította a fejét és tovább aludt, amikor Nilli becsukta maga mögött a fürdőszoba ajtaját. A karján lévő fürdőlepedővel betakarta a férfit, majd átkapcsolta a telefont az előszobába.
Itt Nilli, beszéljen!
Azt hiszem, ismét van egy kis problémám.
Ne ijesztgessen, Nilli! Tudja, hogy öreg, beteg ember vagyok, és most ráadásul komolyan is mondom. Mi történt?
Összefutott Leroy-jal.
Újat mondjon!
Nem csak egyszerűen összefutott, hanem Leroy be is vette a csapatába.
Hosszú, nyugtalanító volt a csend. Nili szorosabbra húzta magán a köpenyét, majd letörölgette a sarkával a homlokán kiütő verejtékcseppeket.
Nili, az Istenért, jól tudja, miről van szó. Lehet, hogy már csak napjaim vannak hátra. Nem érti, mi múlik magán? Lehet, hogy 30 000 év küzdelmét teszi semmivé, ha rosszul dönt. Mondjon el mindent részletesen.
Csak megismételhetem, uram, hogy Leroy bevette a csapatába, és ez komoly veszélyt jelenthet számunkra. Ugyanakkor van előnyös oldala is. Megfigyelhetjük például minden lépésüket.
Eddig is megfigyeltük.
Csak hogy ezután közvetlenül és azonnal értesülhetünk a terveikről.
Folytassa.
Ugyanakkor ez a kapcsolat beláthatatlan veszélyekkel is járhat. Ha rájönnek valamire...
Nem szabad rájönniük.
Ezt sajnos nem tudjuk megakadályozni. Már is mutatkoznak bizonyos jelek.
Az ébresztésre gondol?
Arra, uram, időlegesen fel kell függesztenünk. Már tettem is bizonyos lépéseket ez irányban.
Megőrült!
Utólagos jóváhagyásának reményében, uram.
Maga nem érti, mi forog kockán, hiszen minden pillanatban meghalhatok.
Ezt a rizikót vállalnunk kell, uram.
Hosszú másodpercekig nem hallott más, csak beszélgető partnere nehéz lélegzését.
Nilli, azonnal mondja el, mit tett idáig.
Abba hagytam az ébresztést, és megpróbáltam kikapcsolni az energiáit.
Sikerült?
Nem tudom, sohasem fordult még elő, hogy megkíséreltük volna blokkolni az ébredés folyamatát.
Uramisten, teremtő atyánk, tudja ez mivel járhat? Ha visszafordul a folyamat, vége mindennek.
Én inkább attól tartok, nem sikerül a blokkolás. Már is vannak bizonyos jelek, amelyek arra mutatnak, hogy túlságosan is erősek az energia központjai. Egyébként Leroy mindent tud. Olvastam a naplóját. Az a fickó sokkal okosabb, mint gondoltuk.
Hogyan jutott hozzá?
Landautól. Leroy odaadta neki.
Eszerint Landau is tud mindent. Úgy ítéli meg, hogy bizonyos lépéseket kell foganatosítanunk?
Én már régóta ezt javaslom, őriző.
A másik sóhajtott.
Rendben van, Nili. Legyen pontban 5 órakor Carpenter kávézójában. Oda küldök valakit, megbeszéli magával a dolgot.
Nilli Smith arcát halálos sápadság öntötte el. Érezte, hogy verejtékcseppek futnak le a bőrén, tenyere ragadós lesz a félelemtől. A másik hangját, mintha eltorzította volna a fájdalom.
Hallgasson ide, lányom! Pokoli kínjaim vannak, talán csak napjaim vannak már hátra. Meg kell oldanunk a problémát, érti? Meg kell oldanunk!
A vonal kattant, és a szemrehányással teli hang elhallgatott. Nilli visszakapcsolta a telefont, és átment Landauhoz. Landau arra ébredt, hogy Nilli mellette ül, és a homlokát simogatja. Először ki sem akarta nyitni a szemét, nehogy elszálljon a varázs. Mintha lepkék szálltak volna a homlokára, és lehellett finom szárnyaikkal birizgálták volna a bőrét. Ez a simogatás azonban elektromossággal volt teli, mintha a lepkék szárnya apró elektródákkal lettek volna teletűzdelve.
Amint felpattantak a pillái, Néli kemény alma melleire esett a pillantása. Ahogy a lány komoly képpel fölé hajolt, szinte kibuktak a köpeny vágásából. Hiába is akart volna, nem tudott parancsolni a kezeinek. A lány csak mosolygott és lassan hátrahajolt. Landau ismét azokat a szürke szikrákat látta a szemében, amelyeket annyira nem szeretett. Néli felállt, és a szekrényhez lépett, és ahogy szokta, minden teketória nélkül ledobta magáról a köpenyét. Landau legszívesebben behunyta volna a szemét, de nem volt elég lelki ereje hozzá. Csak akkor ébredt fel teljesen, amikor a langyos víz kellemesen simogató csöpjei végigfutottak a testén. Gyorsan a szappan után nyújtotta a kezét.
Az ördögbe is, így jár az ember, ha meg kell osztani a másokkal a fürdőszobáját. Semmi sincs ott, ahol évek alatt megszokta. Persze, még mindig jobb, mint amikor Clara lakott nála, és betelepítette a fürdőkátját Tini Tarka japán kacsákkal. Igaz, hogy kicsik voltak, de sokan. Ráadásul a kacsák közismerten nem szobatiszták. Végül is választania kellett Clara és a kacsák, vagy az annyira nem kívánt magány között. Most már utólag elmondhatja, hála Isten, hogy a magányt választotta. Ha Klára és a kacsák maradnak, lehet, hogy már nem is létezik a fürdőszobája, hanem államilag elismert természetvédelmi terület van a helyén. A fenébe is. Hol az a nyomorult szappan? A tartója üres, a kátszéle üres, a párától pedig semmit nem lehet látni. Jézusom, egyszer már meg kellene beszélni a Nillivel, hogy tartsanak rendet a dolgaik körül.
Sóhajtott, aztán szappanozni kezdte magát. Csak amikor már tetőtől talpig megborította a hab, jött rá, hogy a szappan végig ott volt a kezében, mint amikor valaki a szemüvegét keresi, és kiderül, hogy ott lapul az orrahegyén. Lehet, hogy fiatalkora ellenére kezd szenilissé válni.
Némi rossz érzéssel szappanozta tovább magát egészen addig, amíg Néli be nem dugta a fejét az ajtón.
Szóltál, drágám?
Landau hirtelen feleslegesnek érezte, hogy felemlegesse előtte a szappan ügyet.
Az ördögbe is, hiszen többnyire említeni sem érdemes, kicsiségekben buknak meg, vagy éppen zátonyra futnak a legjobb szerelmek is. Mit számít ez a rohadék bujkáló szappan, ha Néli itt van mellette, és olyan vadul szeretik egymást, mint a tínidzserek? Még ha világ minden szappana örökké elbújna előle, se érné meg, hogy Néli pillantása megfagyjon, mint téli éjszakán a csepegő eresz.
Kidugta a fejét a zuhany alól, és félig csukott szemekkel a lányra mosolygott. Nem állsz be mellém? Néli azonban ekkorra már felöltözött. Mohazöld tréningruha volt rajta, kockás sál a nyaka körül, csúcsos kötött sapka a fején.
Ruhástól? Ma délutános vagyok. Péter, azt hiszem, lemegyek az edzőterembe. Lehet, hogy később utánad megyek.
Néli szeme megrebbent.
Még nem tudom, melyiket választom, nem szoktam előre eldönteni. Viszlát, drágám!
Landau utána akart kiabálni, de meggondolta magát. Hiszen itt van ez a megbeszélés Leroy-jal.
Vigye el az ördög, pot akkor kell megváltania a világot ezektől az elbeháborodott neandervölgyiektől, amikor végre megtalálta azt, akire mindig is vágyott. Mi lenne, ha gyereke születne Nillitől?
Itt tartott, amikor pokolian csípni kezdte a szemét a szappan. Félig vakon a törölközője felé tapogatódzott. Legszívesebben elröhögte volna magát, amikor azt sem találta a helyén. Csukott szemmel, kitárt karral állt a fürdőszoba közepén, mint a Krisztus szobor Rio de Janeiroban. Soha nem kívánt még talán semmit sem annyira, mint hogy végre akadjon a kezébe az a nyavajás törölköző. Kilencre Leroynál kell lennie. Nem kezdheti azzal, hogy már az első alkalommal elkésik. Földült kettőt, aztán felemelte a kezét. Megdöbbenve érezte, hogy puha, illatos, bolyhos valami csüng a karján, amely nagyon is Néli törölközőjére emlékeztetett. Villámsebesen végig törölte vele az arcát, és kinyitotta a szemét. Valóban Néli törölközője lógott a karján, mintha csak egy próbababára akasztották volna. Landau elmosolyodott, és megpróbálta értékelni a lány humorát.
– Néli, gyere elő, hadd verjek a fenekedre!
A lány azonban nem bukkant elő a pára felhők mögül, hogy a nyakába vesse magát, vagy esetleg rávillantsa szürke, visszautasító pirantását. Csend volt a lakásban, csak a gázóra halk ketyegése hallatszott az előszoba felől. Elzárta a zuhanyt, megtörölközött, majd még mindig mosolyogva kitárta az ajtót. Azt várta, hogy a lány nyakig betakarózva várja az ágyban, és megpróbálja maga mellé édesgetni. Tudta, ha ez megtörténik, nem lesz ereje visszautasítani. Legfeljebb felhívja Leroyt, és valami halaszthatatlan tennivalóra való hivatkozással lemondja a mai találkozót. Bár idegenkedett a hazudozástól, Nilly miatt, ha kell, erre is rászokik. Nilly azonban megspórolta neki a hazudozást. Nem volt az ágyban, sőt, még a lakásban sem. Landau, ahogy volt, anyaszült mesztelenül az ajtóhoz futott, és megpróbálta a kilincset. Az ajtó zárva volt. A vékony arcú, kreol képű férfi felállt, amikor Landau átlépte a küszöböt, és őszinte örömmel az arcán felé nyújtotta a karját.
Csak hogy itt van, Peter! Már nagyon vártuk!
Landau makogott valamit, a hidakon kialakult dugóklor, majd Leroy intésének engedelmeskedve levetette a felöltőjét, és felakasztotta a szoba sarkában álló fogasra. Leroy kibújt az íróasztala mögül, félrehajtotta az útjába álló szobapálma leveleit, majd a mögöttük megbúvó asztalka és székek felé intett.
Bújjon be a dzsungelbe, Peter! Én csak így hívom. Itt a pálma mögött úgy érzem magam, mintha Ázsiában lennék.
Landau udvariasan besüllyedt a fák rejtette zúgba, és csak amikor már odabent volt, vette észre, hogy nem is egyetlen pálma zárja el a kilátást, hanem szobanövények egész sora. Az Ázsiába telepített asztal és székek nem voltak üresek. Három ember kucorgott csendben, láthatóan gondolataiba merülve az elrekesztett térben, és csak akkor emelték fel a fejüket, amikor Leroy betuszkolta Landaut a pálmák mögé.
– Ez itt Peter Landau – mondta csípőreteivel a kezét. – Ne lepődjék meg, Peter, csak rájöttünk, hogy a pálmák és virágok között jobban forog az agyunk. Perkins századost már ismeri. Oliviát is. Őt azonban még nem. Engedd meg, Daniel, hogy bemutassam Landau őrmestert.
A hirtelen szőke, éles arcú, magas férfi ibolyakék szemei, mintha veséjébe láttak volna. Landau bár munkája során megszokta a fürkész tekinteteket, most mégis kellemetlenül érezte magát. Mintha felszakították volna a bőrét a kutatósugarak. A férfi azonban nem vizslatta soká. Kinyújtotta a karját, és kezet rázott vele. Landau lecsüccsent a szabad székre, és zavartan megköszörülgette a torkát. Nem tudta, mi következik. Az sem elképzelhetetlen, hogy Leroy visszaszívja tegnapi ajánlatát. A jó képű kreol férfi azonban nem szívta vissza. Épp ellenkezőleg. A Landau hóna alatt lapuló csomagért nyújtotta a kezét, elvette tőle, majd feltartotta a levegőbe.
Íme, itt a naplóm, amelyet Landau őrmester volt szíves végigolvasni. Apropó, Peter, mire jutott az éjszaka?
Landau sóhajtott, és az acélszürke szemekbe nézett.
Áttanulmányoztam a naplóját, Mr. Leroy. Megkérhetném, hogy szólítson Christiannak?
Landau elvörösödött, és biccentett.
Természetesen, hát, szóval elolvastam, és egyszerűen hihetetlennek tartom.
Pedig nem az.
Olyannyira hihetetlennek tűnik, hogy őszintén szólva...
Elszorult a torka, s csak nehezen jutott levegőhöz. Ugyanezt érezte, mint akkor, amikor Nilly oda költözött hozzá. Lassú körforgásba kezdett körülötte a szoba, a pálmák, az íróasztal. Annyi ereje maradt csak, hogy a pálma ágakba kapaszkodjék. Amikor magához tért, a lány arcát látta maga felett, és érezte, hogy Olivia vizes kendőt szorít a homlokára.
A pulzusa rendben, bár kissé szapora. Mi történt magával, Peter?
Landau érezte, hogy verejtékben úszik a teste, mintha behajították volna egy medencébe, és most ott feküdne a partján, jó lelkű emberektől kiráncigáltatva. Pillantása Leroy aggódó pillantásával találkozott. Villámsebesen megrázta a fejét, és halványan elmosolyodott.
A pizza, hazudta lihegős mosolya, az az átkozott pizza.
Pizza?
Tegnap este is rosszul lettem tőle, alig hanem romolt volt rajta a kagyló. Reggel azt hittem, oké vagyok, de úgy látszik,
kaphatnék egy kávét? Amilyen hirtelen tölt rá a rosszulét, olyan hirtelen el is röppent. Érezte, hogy ég az arca szégyentől, s alig, hanem a feje búbjáig vörös volt, mint a főtrák. Levette fejéről a vizes borogatást, feltápászkodott, majd visszaült a székére. Elnézést kérek ezért az incidensért, de alig, hanem ágyban kellett volna maradnom. Kötelességemnek éreztem azonban, hogy miután elolvastam a naplót, megmondjam, vállalom-e...
Leroy kíváncsian előrehajolt.
Na, és vállalja?
Landau egyetlen pillanatig ismét úgy érezte, hogy szétpattan a feje, mintha vasabroncs feszült volna a homloka köré. Emberfeletti erővel mégis mosolyra húzta a száját.
Természetesen vállalom. Mindig is érdekeltek a rejtélyes tűzesetek.
Leroy megkönnyebbülten felsóhajtott, mintha előre látta volna a jövőt.
Perkins felvette a telefont és felhívta Murray hadnagyot. Amikor a hadnagy jelentkezett, Perkins megnyomott egy gombot és kihangosította a készüléket.
– Itt Billy! Mi újság, Fred?
Murray morgott valakinek valamit, feltehetően, hogy ne lábatlankodjék a környéken, aztán a kagylóba sóhajtott.
– Ki jössz megnézni?
Perkins Leroyra pislantott, és csak amikor az hevesen bólogatott, adta áldását a dologra.
Viszünk magunkkal valakit.
Két.
Landau őrmestert, a tűz szakértőt.
Kétlem, hogy bármit is találna. Nincs már itt semmi találnivaló.
Ugyanaz, mint a többi?
Még ugyanazabb. 10 deka hamu maradt a fickóból.
Sehol egy fél lábszár?
Sehol.
Zokni?
Ezúttal a fürdőkádban. Mivel éppen a vízben ázott, nem volt módja megégni.
Hogy hívják?
Az oknit?
Nem marháskodj, Fred!
Ez az egyetlen módja, hogy megtartsam a lelki egyensúlyomat.
Jöttök?
Megyünk.
Hát akkor viszlát, az Isten legyen irgalmas hozzánk.
Érződött a hangján, hogy komolyan is gondolja, amit mond. Landaunak hátul jutott hely a kocsiban Olivia mellett. Mivel kénytelen volt egészen hozzá préselődni, testén érezte a lány melegét. És bár Olivia szép, gusztusos teremtés volt, mégsem érintette meg annyira a belőle áradó varázs, mint amennyire Nilly teste elkápráztatta. Nilly kidolgozott bicepszei, erős, sőt, szinte már-már túlontúl kemény hasizma, agresszívan követelődző ágyéka kevésbé volt nőies, mégis, ha csak a bőréhez is ért, elveszítette tőle az eszét. Olivia lágyabb, érett asszonyisága inkább álmodozásra késztette. A lány leheletnyit elhúzódott tőle, és rámosolygott.
Egyedül él, Peter?
Landau a homlokához nyúlt, mert mintha ismét bizsergető fájdalom cikázott volna át rajta.
Igen, azaz nem. Néhány napja összeköltöztem valakivel.
Egyedül nem jó?
Nem.
Azt is többször megpróbáltam már.
Unatkozott?
Nem mondhatnám, inkább utáltam hazamenni, mert mindig hatalmas, szennyes edény halom, és még hatalmasabb kupac szennyes ruha várt.
Tipikus férfi szemlélet.
Na, azért nem vagyok én egészen haszna vehetetlen. Hetente egyszer például felporszívóztam.
És mi a helyzet a tűzesetekkel?
Ó, van belőlük sajnos, éppen elég.
Krisztián szerint hamarosan előléptetik hadnaggyá.
Év végén esedékes. Ha addig el nem szúrom valamivel a dolgot.
Mivel szúrhatná el?
A rendőrségnél mindig akad elszúrnivaló, olyan, mint a jégpálya. Egyetlen vigyázatlan mozdulat, és még a legjobb korcsolyázó is a fenekére csüccsen.
Összehúzta a szemét, mert a fájdalom villámnyila újra belevágott a fejébe. Olivia tekintetét nem került el a szemrándulás, mert Peter karjára tette a kezét.
Fájdalmai vannak?
Ó, semmiség, csak a pizzától.
A lány kutató tekintettel nézett rá.
Máskor is elő szokott fordulni?
Nem túl gyakran eszem pizzát, és ha igen, akkor se romlottat.
Volt valami a hangjába, ami megerősítette Oliviában a meggyőződést, hogy a férfi hazudik.
Fel nem foghatta ugyan, hogy miért kell egy nem létező kagylós pizzára kenni a fájdalmait, miért nem vallhatja be, hogy migrénje vagy gyomorpanaszai vannak. Talán attól tart, hogy akkor nem veszik be a csoportba.
Valami megmagyarázhatatlan ösztöntől vezérelve Landau barátnőjére terelte a szót.
Az előbb említette, hogy már nem él egyedül. Csinos az illető?
Landau megkönnyebbülten fellélegzett. A fájdalom is alább hagyott a fejében, emellett úgy látszott, Olivia megfeledkezett arról a nem létező átkozott pizzáról.
Nekem tetszik, talán kissé erőteljesebb jelenség, mint ön.
Erőteljesebb? Landau elpirult. Testépítő klubba jár, ott ismerkedtünk meg. Olivia kíváncsian pillantott Landaura, de a túlságos közelség miatt nem tudta feltérképezni a férfi testalkatát.
Roppant érdekes. Egyszer láttam egy fekete lányt a televízióban, valami bodybuilding versenyt közvetítettek éppen. Ó, Néli azért nem olyan. Ha azokra az izomkötegeket hordozó lányokra gondol...
Néli? Ez a neve?
Néli. Szép név. Mivel foglalkozik?
Banktisztviselő.
Melyik bankban?
Landau szégyelte, hogy fogalma sincs Néli munkahelyéről, ezért gondolkodás nélkül vágta rá.
A Royal Bankháznál.
Olivia megnyalta a szája szélét.
A 47. utcában?
Ott.
Jó hely. Gondolom a nagy teremben ül a többi lány között, a bejárattól jobbra.
Landau ugyan fel nem foghatta, miért érdekli Oliviát, hogy hol ül Néli, de sokáig nem töprengetett rajta. Mivel Leroy mutogatásából arra következtetett, hogy befordultak a megfelelő utcába, ráhagyta a dolgot.
Ott, jobbra. Ha egyszer arra járok, majd bekukkantok hozzá. Mi is a család neve?
Smith, mondta Landau kelletlenül. Néli Smithnek hívják. Olivia elhallgatott és lenyomta a zsebében aprócska magnetofonja gombját. Murray hadnagy eléjük sietett, és barátságosan kezet rázott velük.
Elkergettem a fickókat, úgyhogy zavartalanul meregethetitek a szemeteket. Van látnivaló éppen elég. Üres falak, üres parketta, a fürdőkádban pedig egy pár szürke zokni úszik. Nincs egy szürrealista festő ismerősötök?
Forrest feltette a szemüvegét, és félretolta Murrayt.
Hol a pasas? Hogy is hívják?
Harry Donovan.
Különben én is szeretném tudni. Azaz, hogy tudom is, csak nem akarom elhinni.
Még egyszer kérdem, hol van?
Murray elvigyorodott.
A zsebemben.
Micsoda?
Murray a zsebébe nyúlt, és barna színű vékony falemezből készült kubai szivaros dobozt húzott elő.
Engedd meg, hogy bemutassam Mr. Harry Donovant, illetve azt, ami megmaradt belőle.
Landau érezte, hogy ismét átfut az agyán némi fájdalom, de már közel sem volt olyan erős, mint korábban.
Leroy barátságtalan pillantást vetett a dobozkára, aztán a nappali szoba bejárata felé intett.
Ott volt?
Aha, menj be nyugodtan, a sezlonyon feküdt, amikor elégett. A takaró még látszanak a körvonalai.
Leroy a falnak dőlt, és hagyta, hogy Landau szemügyre vegye a világos szürke takarót a heverőn. Nem kellett nagyon meregetnie a szemét, hogy észrevegye rajta az oldalán fekvő férfi körvonalait. Egészen pontosan a valamikor rajta feküdt férfiét. Landau sóhajtott és letérdelt az ágy mellé. Óvatosan megfogta a takaró végét és megemelte. Egyetlen hamuszem nem sok, annyi sem hullott le róla. A körvonalak szinte beleégtek a takaróba, mint a torinói lepelbe Krisztus arca. Leroy a háta mögé állt, és érdeklődve figyelte minden mozdulatát.
– Lát valamit?
Landau megvonta a vállát.
– Egyelőre nem sokat. Itt feküdt, az biztos. – Mivel szedték fel a hamuját?
Murray feje szolgálatkészen felbukkant az ajtónyílásban.
– Porszívóval, felhoztam a kocsimból.
Landau összehúzta a szemét, és a takaróra bökött.
– A körvonalak égés nyomok. A tűz megperzselte a gyapjú szálakat.
És miért nem kapott lángra az egész takaró?
Hát, fogalmam sincs róla. Igazság szerint el kellett volna égnie. Úgy tűnik, mintha a tűz nem bírt volna a gyapjú szálakkal.
Donovan csontjaival bírt?
Ez a helyzet.
Leroy Murrayhez fordult.
Kibukkant rá.
A gondnok. A szomszédok szóltak neki, miután már egy hete nem látták.
Leroy otthagyta Landaut, és kihúzta Murrayt a folyosóra.
Hadd túráztassa a fiú az agyát.
Mit tudtok róla?
Donovanról?
Meg fogsz lepődni, de nagyjából ugyanazokat, mint a többiről. Egyedülálló, idős ember. A felesége évtizede meghalt. Nem igen barátkozott senkivel. Néhány hónappal ezelőtt belépett a mennyei szerelem egyházba.
Az meg micsoda?
Utána kellene nézni. A nevéről ítélve valami szekta. A gondok szerint gyakran időztek nála feketék.
Leroy elgondolkodva simogatta meg az állát.
Feketék. A gondok szerint varázsoltak nála. Egyszer rajta kapta valamelyiket, hogy döglött kakast hozott le Donovantól.
Mi a fene?
A kakasból folyt a vér, ráfolyt a lépcsőre, ezért aztán a gondok balhét csinált. Állítólag egy csinos, fekete lány volt, aki a kakast vitte, és egy óriás kígyót.
Mit?
Ha hiszed, ha nem, hát óriás kígyót. A gondok még a nevét is hallotta.
A lánynak?
A kígyónak. Állítólag Trixinek hívják.
Honnan a fenéből?
Úgyhogy a fekete lány állítólag rákiáltott a kígyóra. Trixi, vissza! Ne básd a fehér embert!
Fehér embert?
Mit csodálkozol? A gondok fehér.
Leroy felemelte a fejét. Szeme a hálószoba ajtajban álló Landau döbbent tekintetével találkozott.
Trixi? Trixit mondott?
Murray meglepetten pillantott rá.
Azt mondtam, csak nem ismeri.
Landau kifújta tüdejéből a levegőt, és a nadrágjába törölte izzadó tenyerét.
De, ismerem.
Ekkor már négyen bámultak rá elképett ábrázattal. Olivia, Forrest, Murray és Perkins. Leroy nem bámult. Helyette az ablakhoz lépett, és kinézett az esős délutánba.
A gazdája egy fekete lány.
Hogy hívják?
Azt nem tudom. Van egy madara is, egy bagoly.
Perkins és Murray összenéztek.
Azt sem tudja, hol lakik.
Abban a házban, amelyben Mr. Dorsot megölték, és amelyben Velinskit is megölték. A lány különben Velinski szomszédja.
Döbbent súlyos csenderezkedett rájuk. Leroy megfordult, és nehezen lélegezve a másik ötre nézett.
Lehet, hogy megcsípjük az első komolyabb nyomot? Lehet, hogy Landau őrmester mégiscsak szerencsét hozott nekünk?
Landau érezte, hogy ismét hasogatni kezd a feje. Éppen engedelmet akart kérni, hogy bevehessen valami csillapítót, amikor halkan megkopogtatták a bejárati ajtót. Leroy Murray-re pillantott.
Ez ki?
Fogalmam sincs róla. Elküldtem mindenkit. Menjetek be gyorsan a hálószobába.
Leroy átkarolta Oliviát, és a hálószoba felé tuszkolta. Murray zsebre vágta a szivaros dobozt, és kezébe vette a pisztolyát. Óvatosan az ajtó mellé állt, és úgy nyitotta ki, hogy a beszágódó golyók lehetőleg a levegőt lyukasszák ki. Egyelőre azonban semmiféle golyók nem száguldottak be a szobába. Az ajtónyílásban mankós, nagyfejű férfi állt, mögötte egy fehér hajú néger. Murray háta mögé rejtette a pisztolyát, és a mankósra nézett.
– Maga kicsoda? – A Mr. a rendőrségtől van?
– Igen, mondta Murray. Rendőrhadnagy vagyok.
– Láthatnám az igazolványát?
Murray sóhajtott, hátul a derék szíjába dugta a pisztolyát, és előhalászta az igazolványát.
– Tessék!
A mankós beakasztotta görbe lábát a mankó keresztlécébe, megszemlélte az igazolványt, majd visszaadta Murraynek.
– Bocsássam meg!
– Maga kicsoda?
– A gondnok vagyok. Én találtam meg Mr. Donovant, illetve én nem találtam meg.
– Hm? Mit óhajt, Mr.
Hennessy?
– Tehát mit óhajt?
Mr. Hennessy Murray válla fölött belesett a folyosóra, de mivel nem látott oda bent senkit, elégedetlenül meghimbálta magát a mankóján.
– Én semmit, de ez az ember itt beszélni akar maguk közül valakivel.
Murray a fekete férfi felé bámult. Most vette csak észre, mennyire öreg. Mintha egy múmia kelt volna életre, hogy benézzen hozzájuk megérdeklődni, hol tart a nyomozás Eknaton fáraó istenkáromlási ügyében. Murray a fekete férfi felé nyújtotta a kezét.
– Murray hadnagy!
A fekete férfi meghajolt.
– Joseph vagyok, mondta furcsa éneklő hangsúlyjal. – Joseph a nevem.
Murray megigazította a pisztolyt a feneke táján, aztán gyanakodva a fekete férfi szemébe nézett.
Mr. Donovannal kapcsolatban akart valamit közölni velünk, Joseph?
Joseph lehajtotta a fejét.
Rosa mama küldött.
Murray felhúzta a szemöldökét.
Rosa mama? Az kicsoda?
Hát Trixie és Samuel gazdája, ura és parancsolója.
Murray egyetlen pillanat alatt hátrébb tolta a mankós gondnokot, megfogta Joseph mellén a kabátot, és egyszerűen berántotta az ajtón.
Legyen a vendégünk, Joseph!
A gondok néhány másodpercig még ott szöszmötölt az ajtó előtt, majd csalódottan eltakarodott. Joseph lecsüccsent egy székre, s az illemnek megfelelően ölébe tette a kalapját. Murray esküdni mert volna rá, hogy odakint a lépcsőházban még nem volt kalapja, de hát ő már semmin sem csodálkozott. Ha egy ember szivaros dobozni hamuvá tud hambadni úgy, hogy az alatta lévő gyapjútakaró éppen csak megperzselődik, akkor miért ne volna lehetséges, hogy akinek néhány perccel ezelőtt még nem volt kalapja, most van? Főleg, ha fekete, és ilyen öreg az a valaki. Leroy intett Murraynek, majd leült a vendéggel szemben egy székre.
Akar nekünk valamit mondani, Mr. Joseph?
Az öreg megpróbált szavakat formálni a szájával, de csak több rendbeli nekifutás után sikerült a dolog.
Én Joseph vagyok,
mondta még egyszer, és segítőkérően nézett rájuk.
Joseph.
És úgy egyébként kicsoda ön, Joseph?
Proféta vagyok,
mondta az öreg öntudatosan.
Proféta. Az úr profétája.
Mint illés? Érdeklődött komoly képpel Murray. Joseph megingatta ráncoktól barázdált csupa-csupa májfolt fejét.
Illés hamis proféta volt, én igazi vagyok.
Ennek örvendek, mondta a mindeddig magában mormogó Forrest.
Hogy is tele van a világ hamis profétával. Az én hócipőm meg velük. Mi hírt hozott nekünk, Joseph?
Joseph proféta a zsemébe nyúlt, és hosszas kotorászás után kihúzott belőle egy lezárt borítékot.
Ő adta.
Leroy előre hajolt.
Ő?
Joseph felemelte a karját, mintha meg akarná áldani az antropológust.
Porból lettünk, és porrá leszünk.
Soha aktuálisabb proféciát,
viccentett Forrest. Kinek szól a levél? Joseph habozva Murrayre pillantott.
A rendőrségnek.
Murray elvette, rápillantott, aztán tovább passzolt a Perkinsnek. Perkins megmorzsolgatta az ujjai között, mintha csak a papír minőségét vizsgálna, de valamennyien tisztában voltak vele, hogy Perkins morzsolgatásának ennél sokkal komolyabb oka van. Megpróbálja megállapítani, nincs-e benne levélbomba.
Azt akarja mondani, Joseph, hogy Mr. Donovan bízta önre?
Mr. Donovan bízta rám,
ismételte engedelmesen a proféta.
Mikor? Úgy 2 hónappal ezelőtt, a megmerítéskor.
Amikor?
Megmerítéskor, amikor
keresztelés, morogta Leroy.
Bizonyára megkereszteltek valakit. Most mit néztek úgy rám? Valakinek vizet öntenek a fejére, és
tüzet, mondta Joseph.
Csak az eretnekek öntenek vizet az emberi fejre, amely Isten fejének a lenyomata. Förtelmes bűn vizet önteni rá.
Leroy összevonta a szemöldökét.
Önök tűzzel keresztelnek? Tűzzel, de az a tűz nem közönséges tűz, hanem maga a Szentlélek.
Tehát megmerítéskor, ismételte Perkins, tűzben merítkeztek.
Tűzben,
viccentett a proféta.
Ez szerint Mr. Donovan 2 hónappal ezelőtt adott önnek egy levelet. Fűzött valami megjegyzést hozzá, Joseph?
Fűzött?
Úgy értem, mit mondott, mikor kell átadnia a levelet a rendőrségnek? Ha meghalt?
Joseph bólintott.
Igen, ha meghalt. Azt mondja, akkor adjam át a levelet a rendőrségnek.
Leroy kivette Perkins öléből a borítékot, aztán Olivia felé fordult.
Olivia, kérlek, kísérd át Mr. Joseph-et a nappali szobába. Ugye még ráér egy kicsit, Joseph?
A fekete öregember reszkető mosolyra húzta a száját. 5-kor Isten tisztelet!
Leroy az órájára pillantott, és amikor meggyőződött róla, hogy alig múlt 2 óra, megkönnyebbülten Joseph vállára tette a kezét.
Rengeteg időm van még, Joseph, csak néhány percet szánjon ránk.
Olivia átkísérte a törékeny kis öregembert a másik szobába, Leroy pedig határozott mozdulattal feltépte a borítékot. Landau egyetlen pillanatig azt hitte, mégiscsak bomba rejtőzik benne, mert Leroy olyan óvatosan bánt vele, mintha apró, izgőmozgó élőlényt akarna elkapni. A borítékban azonban nem bújt meg sem bomba, sem pedig kis manó. Csak néhány vékony, csak nem átlátszó papírlap. Leroy óvatosan kihúzta, majd a világosság felé tartva hangosan olvasni kezdte. A rendőrségnek. Én, Francis Donovan írom-e sorokat, s az emberiség sorsa iránti aggódást késztet rá, hogy önökhöz forduljak. Amikor ez a levél az önök kezébe kerül, már bizonyára tudják, hogy nem természetes halállal távoztam ebből a létből, hanem úgy segítettek át a túlvilágra. Ráadásul azt sem mondhatom, hogy egészen akaratom ellenére történt a dolog. Megnyugszom a kő rendelésében, bár kétlem, hogy a kőnek önálló akarata lenne. Rossz úton járnak ők, bármennyire is a kőre hivatkoznak. Különben ne higgyék, hogy őrült vagyok, vagy próféta, aki megjósolta a világ közeli pusztulását. A világ nem fog elpusztulni, csak az élők milliárdjai. Sok múlik azon, hogy önök hisznek-e nekem. Ha nem, és eldobják a levelemet, csak akkor fognak majd visszaemlékezni rám, és falba verni a fejüket, amikor már késő lesz. Nem kívánom senkinek, a világnak legkevésbé, hogy így legyen. Ez a legkülönösebb az egészben, hogy virágnyelven kell fogalmaznom, mert nem akarok áruló lenni, ugyanakkor mégiscsak el kell árulnom a fajtestvéreimet, ha meg akarom menteni az emberiséget. Fajtestvéreimet? Már ez is egy különleges szó, és nem is vagyok meggyőzve róla, helyesen használom-e. De hogy a tárgyra térjek, a világ rövidesen egy hatalmas, minden kontinensre kiterjedő összeesküvés áldozatává válik, amelynek a gyökerei, ne nevessenek ki, még a kőkorszakban nyúlnak vissza. Valakik megöltek valakiket, de ez most igazából nem is fontos. A lényeg az, hogy van egy embercsoport, talán csak néhány ezer mindenre elszánt férfi és nő, akik meg akarják kaparintani a világ feletti uralmat. Tudom, hogy voltak már ilyen kísérletek. Nagy Sándortól kezdve Napóleonon át egészen Hitlerig. Ez azonban még azoknál is veszélyesebb. E csoport tagjai ugyanis mindenütt ott vannak. A Pentagonban és a Kremlben egyaránt. Talán még az elnök közvetlen környezetében is akad belőlük. Vannak köztük atomfizikusok, katonák, bankárok, valamennyien gyűlölettel telve a többiek iránt. Hogy honnan egy gyűlölet? Az előbb már leírtam, hogy egy régi, kőkorszaki konfliktusra vezethető vissza. A konfliktus nagyon szelíd szó, az igazán helyes kifejezés a nagy mészárlás lenne. A gyűlölet felszítása azonban egészen újkori eredetű. Hogy megértsék, miről van szó, néhány mondatban vázolom a lényeget. Ebben a városban, ahol önök is élnek, bújik meg ennek a csoportnak a vezérkara, amelynek az élén a kő őre áll. Ő olyan király vagy elnökféle óriási hatalommal. Hosszasabban is magyarázgathatnám valójában ki is ő, de erre már nincs idő. Ha sikerül leleplezni őket, úgyis apró részletekig megtudnak mindent. Felesleges hát, hogy ezekkel untassam önöket, és lopjam a drága időm, amelyből sajnos már úgyis igen kevés maradt. Visszatérve a lényegre. E csoport tagjai nem gyermekkoruktól kezdve érzik ezt a gyűlöletet a többiek iránt, hiszen akkor még nem is tudják magukról, hogy valójában kicsodák. A kő őre azonban képes öntudatra ébreszteni őket. Csak akkor virágzik ki bennük a gyűlölet, ha bizonyos gátlások felszabadulnak az agyukban. A mechanizmus túl bonyolult. Én magam sem értem igazán, de nem is ez a fontos. Különben is, én átestem ezen az ébresztésen, és ezzel együtt nem mindennapi hatalomra tettem szert, bár erről nem óhajtok beszélni.
Úgy tartom, egyedül Istenné a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Két dolog maradt még, amit el szeretnék mondani önöknek. Az egyik, hogy a kő őre öreg és beteg. Hamarosan eltávozik az élők sorából. Ilyenkor újat választanak a helyére, valakit, akit már korábban kijelöltek erre a posztra. Mielőtt szemrehányásokat tennének nekem, hogy eltitkolom ki a kő őre, hiszen ha őt kiiktatnák a játékból, helyre lehetne hozni mindent, hagyd mondom sietve el, nem tudom. Nem tudom, hol a rezidenciája, és azt sem tudom, kicsoda. Érthető okokból nem közölték velem, mint ahogy nem közölték más, egyszerű neandervölgyi származékokkal sem. A legféltettebb titkokat csak a hozzá közel állók ismerik. Ugye megütötte a szemüket a neandervölgyi szó. Majd, ha lezajlik minden, rá fognak jönni, mit jelent. Semmi értelme nem lenne, ha részletesebben is elkezdeném magyarázgatni. A másik, amiről beszélnem kell, hogy miről lehet felismerni őket. Önök nyilván azonnal felteszik maguknak a kérdést, hogy egyáltalán hitelt adjanak a szavaimnak, és nem tekintik levelemet egy kivégzéshez közel álló, félelmében megzavarodott öregember felelőtlen, rémült fecsegésének, hogy jó, de hogyan jövünk rá, ki tartozik közéjük. Nos, ez valóban fogas kérdés, és nem is tudok receptet adni rá, mit kellene tennünk, mert nincs egyikünk homlokára sem odaírva, hogy neandervölgyiek vagyunk. A mérhetetlen tudás bensőnkben lapul, agyunk mélyén, amelyet jól elrejtenek a közömbös emberi vonások. Csak hosszas megfigyelés vezethet eredményre. Vagy ha a kő őre az önök oldalára áll és parancsot ad a bosszú hadjárat lefújására, amire őszintén szólva vajmi kevés a remény. És az önök helyében mégiscsak ezt a lehetőséget ragadnám meg. Megpróbálnám megtalálni és békét kötni vele. Különben elérkezik az ítélet napja. Mindenkit óvok tőle, hogy mesésnek tekintsék kétségbe esett szavaimat. Gondoljanak rá, hogy azon a poszton is ott lehetnek, ahol a rakéták indító gombjai csillognak. Talán maga a hadügyminiszter, vagy a nemzeti gárda parancsnoka is közéjük, közénk tartozik. A veszély tehát óriási. Nagyobb, mint Nagy Sándor, Napóleon vagy Hitler idején. Azért nehogy azt mondják, miért a diagnózis, ha nincs a betegségre orvosság, adok egy tanácsot. Keressék meg a Róza mamát, ő majdnem ugyanolyan képességekkel rendelkezik, mint mi. Úgy is mondhatnánk, hogy Róza mama mutáns, vagy Isten kiválasztottja, ami végül is egyre megy. Róza mama képes megkeresni a kő őrét. Hogy hogyan, az az ő dolga. Nekem azért kell meghalnom, mert áruló lettem. Nem akarok harcolni többé a neandervölgyiek igazáért. Istennek akartam szentelni az életemet. Róza mama és hívei között, de ők nem engedik. Nekem, mint ébresztetnek, kötelességem a harc. Én azonban békét akarok. Isten békéjét. Tudom, hogy meg fognak ülni. Az ítéletet már meghozták, és egy utolsó figyelmeztetés kíséretében át is nyújtották. Én azonban nem hallgatok rájuk. Megtértem az Úrhoz, mert nála békét találok, és szeretetet. Nem fogják megtalálni a holttestemet, talán csak pár porszem marad majd belőlem. Nem lázongok a sorsom ellen, megnyugszom Isten akaratában, mint a fekélyes Jób. Minden úgy van jól, ahogy ő elrendezte. Betegnek, elesettnek érzem magam, mint akkor, amikor átestem az ébresztésen. Elájultam, hánytam, úgy éreztem, hogy szétpattan a fejem. Aztán egyszerre csak a holttárgyak elkezdtek engedelmeskedni nekem, mintha varázslómesterré váltam volna. Az a lány, az ébresztő csodát művelt. Akkor büszke voltam rá, hogy hatalmam van a holttárgyak felett. Ma már tudom, hogy ez a hatalom a sátán hatalma, amelyből még a fekete kakasféle sem tisztíthat meg. Róza mama megpróbálta, mégsem sikerült neki. Pedig Isten ott van, a kakas vérében is. Megnyugszom a mindenható akaratában, és arra kérem, világosítsa meg az elméteket, és tárja ki a szívetek, hogy higgyetek nekem. Mert ha nem, János apokalipszise vidám farsangi mulatság ahhoz képest, ami rátok vár. Nézzetek a poraimra, és gondolkozzatok. Szerettem az emberiséget, és szeretem ma is.
meg akarlak óvni benneteket a pusztulástól. Kérlek, higgyetek nekem. Francis Donovan.
Leroy letette a levelet az asztalra. Nos?
Murray megvonta a vállát. Nem mond sokkal többet, mint amit eddig is tudtunk.
Hogy a fenébe ne mondanak?
Mordult fel Perkins. Eddig csak sejtettük, mekkora a veszély, most azonban már meg is győződhettünk róla. Ha csak a fele igaz annak, ami Donovan ír,
attól tartok, az egész az.
Akkor hát mit tegyünk?
Forrest megtörölgette a szemüvegét.
Önként adódna az ötlet, hogy forduljunk magasabb fórumokhoz. Vigyük el a levelet és egyéb bizonyítékainkat az alkotmánybíróságra.
Leroy szomorúan elmosolyodott.
Vőtek házába akarsz kerülni? Ha elkezdesz beszélni róluk, gumicellába csuknak. Elsősorban persze azok, akiknek vaj van a fején. Képzel csak el, ha mondjuk az FBI igazgatója vagy a vezetői közül valaki közéjük tartozik. Nem élnék 24 óránál tovább, és alig, ha tűz végezne velünk, inkább forró ólomgolyó. Nem, ez az út járhatatlan. Megismétlem a kérdést. Mit tegyünk?
Próbáljuk csapdát állítani nekik.
Ragyogó ötlet. Hogyan?
Néhány másodpercnyi hallgatás után Leroy visszacsúsztatta a levelet a borítékba, majd a borítékot a zsebébe tette.
Azt mondom, gondolkodjunk. Adjunk magunknak néhány órányi pihenőt. Perkins és Murray megírják a jelentésüket.
Mi pedig addig is törjük a fejünket. Önnek mi a véleménye mindenről, Peter?
A kérdés Landau-nak szólt. Az őrmester, mintha álomból ébredt volna. Most már nem csak a feje fájt, hanem a végtagjai is erősen zsibbadtak. Ráadásul néha úgy megemelkedett a gyomra, hogy csak szapora nyelésekkel tudta rendbe hozni magát.
Nekem semmi újat nem tudok mondani.
Ki tud? Sóhajtotta Leroy.
Arra kértem, tartsa nyitva a szemét. Gondolja végig újra meg újra a tűzeseteket. Hát, ha eszébe ötlik valami, amitől előbbre léphetünk. A legapróbb részletekre is terjedjen ki a figyelme. Az ördög általában ezekben bujkál.
Landau úgy gondolta, ezen a napon nincs már többé szükségük rá. Ami azt illeti, ő maga is minél gyorsabban visszaszeretett volna kerülni a lakásába. Éppen a sapkáját tette a fejére, amikor Olivia Giuseppe társaságában felbukkant az ajtóba. Örömmel vette tudomásul, hogy a lány is megelégelte a hamvába holt ember utáni nyomozást, és hajlandó hazavinni. Mivel újabb és újabb gyengeségi hullámok törtek rá, kapott az alkalmon. Csak Olivia tekintetével nem volt megelégedve. Mintha ez a tekintet akart volna valamit tőle. Landau hátradőlt az ülésen, és előbb a mellettük elszágódó bokrokat, majd az országút fehér síkját bámulta. Ímmel-ámmal válaszolt csak Olivia közömbös kérdéseire. Mit nem adott volna érte, ha már az ágyában fekhetett volna, és nézhette volna, ahogy Neely tesz-vesz körülötte. Ahogy maga elé képzelte a félmeztelen lányt, néha pillanatra még a fejfájásáról is megfeledkezett. Arra liadt, hogy Olivia dühösen felszisszen.
Ezt jól megcsináltam. Csak nekem lehet ekkora bal szerencsém.
Történt valami?
Azt hiszem, beleszaladtam valamibe. Kapaszkodjon, Peter, ha szerencsém van, az úton maradunk.
Landau a műszerfalra dőlt. A fékek sivító hangja régi emlékeket ébresztett a szívébe, de nem volt ideje eltöprengeni rajtuk, mert Olivia az árok szélére vezette a kocsit, aztán megkönnyebbülve a kormányra hajtotta a fejét.
Hát ez megvan. Jézusom, de megijedtem.
Defektet kaptunk.
Azonnal megnézem. Maradjon csak ideben, hát ha vaklárma az egész.
Mielőtt Landau bármit is mondhatott volna, Olivia kiugrott és eltűnt a kocsi mögött. Landau rákönyökölt a műszerfalra, és két könycseppet törölt ki a szeméből, melyet az imént megnövő fájdalom csalt oda. Így aztán nem is láthatta, hogy a kocsi hátulsó kerekénél guggoló Olivia hegyes, árban végződő körömreszelőt ránt ki a zsebéből, és határozott mozdulattal a gumiba nyomja.
Csak akkor tért vissza ismét a valóságba, amikor Olivia hisztérikusan remegő kézzel, cigarettára gyújtva odaroskat mellé az ülésre. Mindig akkor történik velem valami, amikor rohannom kellene. Legszívesebben felrobbantanám ezt a rohadékot. Nincs magánál véletlenül egy kézigránát?
Landau megsimogatta a homlokát, hogy elhesegesse a szeme elé húzódó homályt.
Mi a fene történt egyáltalán? Belementem valamibe. Még szerencse, hogy nem másztunk fel egy fára.
Landau igyekezett bátorítóan mosolyogni, bár maga is bátorításra szorult volna.
Egy defekt nem a világ. Van emelője?
Olivia kétségbe esetten tárta szét a karját.
Miért éppen az lenne? A legutolsó szervizelés alkalmával a műhelyben maradt. A mester persze másnap már felhívott, hogy elmehetek érte, vagy elküldi hozzám, de én, amilyen marha voltam, azt mondtam neki, hogy még csak a babonából se küldje el. Legalább nem lesz addig defektem, hiszen tudják az égi hatalmak is, hogy nincs nálam emelő. Na most aztán itt van.
Landau sóhajtott, kinyitotta az ajtót, nehézkesen kikászálódott az ülésről. A búcsúzó napsugarak megtörtek a karosszéria ragyogóan tiszta felületén, fájdalmas nyilakat lőve a szemébe. Megkerülte a kocsit, legugolt az egyre laposabb kerék mellé, és megnyomkodta a gumit. Defekt volt a javából, nem is vitás. Sóhajtott, és a mögé settenkedő Oliviához fordult.
Nincs más megoldás, leállítok valakit.
Olivia elhajította a cigarettáját, és dühösen a legközelebbi bokor ágai felé rúgott.
Teljesen felesleges, ez egy istenverte japán kocsi. Christian szerezte valami eszelős barátjától, aki a Hondánál dolgozik. Olyan speciális emelő kell hozzá.
A szavak elúsztak Landau füle mellett, és csak annyit jegyzett meg belőlük, hogy hiába is állítaná meg a mellettük szágúdozó autókat, nem menne az emelőikkel semmire.
Pótkereke legalább van.
Az van, ha jól tudom.
Ideadná a kulcsot?
Olivia kihúzta az indító kulcsot, és Landau kezébe nyomta.
Remélem, nem akar lapos gumival elindulni.
Landau megvonta a vállát, kinyitotta a csomagtér tetejét, és megkereste a pótkereket.
Kiemelte, és bár nem volt biztos benne, hogy szüksége is lesz rá, oda támasztotta a kocsi oldalához.
Legrosszabb esetben fogok magának valakit, aki majd beviszi a szerelőjéhez.
Sajnos nem lehet.
Hogy nem lehet?
Egy hónapra abba hagyta a munkát. Tudja, az adó miatt.
Ismét elsuhantak a mondatok Landau füle mellett. Égő, szinte már-már emberfeletti vágy kerítette hatalmába. Ott akart feküdni az ágyán, s Nílit akarta érezni maga mellett. Észre sem vette, hogy ismét könnycseppeket csal a szemébe a fájdalom. Olivia figyelmét sem került el, bár sajnálta a fiatalembert, és nem akarta feleslegesen megkínozni, mégis úgy érezte, végére kell járnia a gyanújának. Landau kidörzsölte a látását homályosító könnycseppeket a szeméből, és a lányhoz fordult.
Nincs más megoldás, itt kell hagynunk a kocsit. Amint beérünk a városba, küldetek érte egy vontatót.
Olivia pokrocot húzott elő a csomagtérből, leterítette a bokrok közé, és rácsüccsent. Ügyet sem vetett rá, hogy a lemenő nappal együtt feltámadó hűvös szellő libabőrössé teszi a karját.
Maga csak menjen,
mondta sóhajtva, és a bíbor színben játszó felhőkre nézett.
Én nem hagyhatom itt Christian kocsiját. Ha valami baja történne, nem élném túl.
Rendben van, adta meg magát Landau, aki egyre távolabb érezte magától az ágyát, és benne Nillit.
Akkor menjen maga, én majd ideülök a pokrócra, és bámulom a naplementét. Nem is tudom, mikor láttam utoljára.
Értse meg, nem hagyhatom itt az autót.
Még velem sem.
Senkivel. Egyszerűen nem visz rá a lélek.
Landau torkában egyre magasabbra kúszott az ingerültség. Egyszerűen képtelen volt felfogni, hogy ez a gyönyörű, intelligens lány hogy viselkedhet ilyen ostobán. A végén még igazuk lesz azoknak, akik azt állítják, hogy vannak olyan helyzetek, amikor minden nő egyforma.
Mi a csodát félt ezen a rohadt kocsin?
Igyekezett fegyelmezni magát, bár egyre nehezebben akart sikerülni.
Hát, ha nem, hát nem. Akkor maga mondja meg, mi legyen.
Menjen csak be stoppal, én megvárom, amíg visszaér.
Landau végignézett az egyre feketébb bokrok során, és nyugtalanul megsimogatta az állát.
– Van pisztolya?
– Otthon.
– Odaadom az enyémet. 45-ös magnum. Tud bánni vele?
– Nem igen, de majd, ha erre jön valaki, azért csak lelövöm valahogy.
Mielőtt Landau válaszolhatott volna, belépett a bokrok közé, és elindult az ismeretlenbe. Rövid ideig még hallatszott a csörtetése, aztán elcsendesedett minden. Landau dühösen rácsapott a karosszériára, és legszívesebben elsírta volna magát. Csak azért nem sikerült neki, mert a fejébe hasító fájdalom elapasztotta a könnyeit. Olivia figyelmesen lépkedett a bozótos belseje felé, ami ezúttal azt jelentette, hogy igyekezett minden száraz ágra rálépni, minden bokorba beleakadni, minden gyökérbe belerúgni. Az Egyesült Államok legbalfácánabb vaddisznója is megirigyelhette volna nem mindennapi ügyetlenségét. Mosolyogva gondolt rá, hogy Landau alig, hanem a pokolba kívánja, mint ahogy oda kívánná ő is, ha fordítva történik a dolog. Amikor már úgy érezte, eleget csörtetett, megállt, megtörölgette az orrát, mély lélegzetet vett, és csendben visszalopakodott oda, ahonnan elindult. Úgy bukkant fel a legszélső bokor árnyékában, hogy a hozzá másfél méterre álló Landaunak fogalma sem volt a közelgéséről. Olivia visszafojtotta a lélegzetét, és várt. Landau úgy érezte, egyre elviselhetetlenebb számára a várakozás. A lány lépteinek nesze a semmibe veszett, és bárhogyan is figyelt, nem tudta felfedezni, merre jár. Mélyet sóhajtott, és immár ki tudja, hanyatszor a karosszériára ütött. A jó szentségét kellett neki elfogadnia a lány ajánlatát, de hát onnan a fenéből sejthette volna, hogy ez lesz a vége. Lassan beköszöntött az éjszaka, ők pedig itt állnak a 22-es csapdájába vergődve, elhagyottan és reménytelenül. Az lesz a legjobb, ha leállít egy kocsit, felmutatja az igazolványát, és megkéri őket, küldjenek értük valahonnan egy autómentőt. Megkönnyebbülve a kocsi oldalának támaszkodott, és az országút forgalmát figyelte. Aztán csökkenő lelkesedéssel állapítottam meg, hogy a forgalom egyre gyérül, a kocsik sebessége egyre növekszik, és alig ha fog bárki is a beköszöntő sötétségben megállni egy árokparton integető civilnek. Beharapta a szája szélét, és ismét Neelyre gondolt. Uramisten, talán már reggel lesz, mire hazaér. Hirtelen, mintha kattant volna valami a fejében. Érezte, hogy egy csapásra elmúlik a fejfájása, s olyan tisztán érzékeli a környező világot, mint talán még soha életében. A fák körvonalai élessé váltak. Rég nem érzett éjszakai illatok ütötték meg az orrát, izmai összehúzódtak, mintha a történelem hajnalán egy elhagyott bozótos szélén a kartfogú tigrisre várt volna. Később, amikor visszagondolt erre az estére, nem tudta megmagyarázni magának, mi vagy ki irányította a gondolatait, ki vagy mi irányította a mozdulatait, de hogy valaki vagy valami irányította, ahhoz kétség sem férhetett. Arra emlékezett csak, hogy mintha álomban cselekedne, a csomagtartóhoz lépett, felemelte a lecsukott tetőt, kikereste a szerszámos dobozból a megfelelő csavarkulcsot, letérdelt a kerék mellé, és anélkül, hogy a nem létező emelőre gondolt volna, meglazította a csavarokat. Ledobta a földre a kulcsot, félrerúgott néhány tavalyi levelet, majd Neelyre és az ágyára koncentrált. Néhány másodperc múlva, mintha egy láthatatlan kéz letörölte volna a recehártyájára rajzolódott képet. Az autó és a lyukas kerék jelent meg előtte, képzelete által erősen felnagyítva. Felnyögött és iszonyú erőfeszítéssel a kocsi felé nyújtotta a kezét. – Emelkedj fel! Emelkedj fel! Parancsolom, hogy emelkedj fel! Meg sem lepődött igazán, amikor a karosszéria lassan felemelkedett. Kicsit nyikorgott ugyan valamelyik alvázlemeze, de egyébként semmi különös nem történt. A hatalmas szerkezet úgy lebegett néhány centiméternyire a föld felett, mintha hidraulika emelte volna fel. Landa a kocsihoz lépett, kicsavarta a csavarokat, kiemelte a defektes kereket, és a pótkereket nyomta a helyére. Amikor kész lett, felsóhajtott és hátrafordította a Hondának. A világos kék furcsa formájú sportautó visszazökkent a földre. Landau leült a fűre, és a tenyerébe temette arcát.
Olivia a tüskés levelű bokor ágába kapaszkodva döbbenten figyelte, amint a férfi kinyújtott karral a kocsi felé fordul. Cirkuszi bűvészektől látta ugyanezt a mozdulatot, mielőtt hozzáláttak volna a vállalkozó szellemi páciens hipnotizálásához. Amikor a kocsi felemelkedett a levegőbe, alig tudta megakadályozni, hogy éles sikoltás ne hagyja el a száját. Arcára szorította a tenyerét, és megpróbálta csillapítani karja remegését. Landau arca halálsápat volt, ahogy az egyre erősödő sötétségben ki tudta venni. Hatalmas verejtékcseppek futottak végig a homlokán, mint fekete, undorító, kövérre hízott bogarak. Néhány percig dermedten állt, magába roskadva, majd megrázta magát, és ahogy ide lopakodott, olyan csendben indián őseinek ravasz kecsességével elindult vissza a bozótos belseje felé. Amikor Landau meghallotta a közeledését és felállt, Oliviának már nyugodt volt az arca. Mintha maga a nagy szellem, minden indián ura és parancsolója irányította volna az érzelmeit. Perkins feszült figyelemmel bámult a próféta képébe, mintha megpróbált volna leolvasni róla valamit. Joseph fizimiskája azonban olyan kifejezéstelen volt, mint egy kopár téli mező. Érzelmeknek még a nyomát sem lehetett felfedezni rajta. Ki az a Róza mama, Joseph?
Róza mama a mi mamánk, mondta a próféta készségesen. Én az ő profétája vagyok.
Majd legnagyobb meglepetésére Joseph azonnal közölte vele Róza mama címét, amely cím megegyezett a meggyilkolt Mr. Dorse címével, és megegyezett a meggyilkolt Velenszky címével is. Aztán megegyezett annak a fekete lánynak a címével, akinek volt egy Trixie nevű kígyója és egy Sam nevű bagja. És volt egy kakasa, amelynek a meggyilkolt Mr. Donovan házának a lépcsőjére folyt a vére. Leroy Perkinsre nézett és megcsóválta a fejét. Mintha lassan kezdtek volna összeállni a dolgok.